az az igazság, hogy azért nincs itt Kína szakértő, mert beszartak eljönni.
A kínai kommunista párt, illetve a kínai kommunista párt vezette állam az emberek mindennapjait hogyan figyeli meg.
Érdemes egy nevet adni ennek a rendszernek. Ez a név a digitális totalitarizmus. Ennek mindkét eleme fontos. Ez egy totalitár.
Because we don't see the enemy, if you want, so the big suppressor, but we feel it in the eyes of the suppressor.
Azt mondják, hogy ez a social credit system, ez még nincs kész.
Tehát egy olyan rendszert látunk, az állam mindenek felett, a társadalom semmi.
Democracy needs lots of time, too much time sometimes, and but it's I think it's worth it, and we have to fight for it.
Sziasztok! Mielőtt folytatnánk vitasorozatunkat a kínai hatalom foglyai című résszel, kérek engedjétek meg, hogy elmondjam, amit látni fogtok, az sok lelkes barátunk, kollégánk, szakemberek közös, önkéntes munkájának eredménye. Kérjük, támogassatok minket abban, hogy folytathassuk.
Nagy Gábornak hívnak, a HVG munkatársa vagyok. A vendégeim lesznek Sükösd Miklós, aki a Koppenhágai Egyetem kommunikációs tanszékének a docense. 5 évig élt és dolgozott Hongkongban, és sokat utazott Kínában, tehát sok tapasztalata van. Másik vendégünk Pintér Róbert, aki a Corvinus adjunktusa és az információs társadalommal foglalkozik. És itt köszönhetem Knut Jégert, a film producerét, aki a film elkészültéről fog nekünk tudni beszélni. Szeretném köszönteni a résztvevőket, és szeretném kezdeni a producerrel. Beszéljünk először egy kicsit a filmről, amit most láthattak. Szerintem a legérdekes, vagy a legelső kérdésnek annak kell lennie, hogy miként sikerült megcsinálni ezt a filmet ilyen kiváló technikai és szakmai minőségben, abban a Kínában, ahol a film dokumentálása alapján az emberek minden mozdulatát követik. Tehát hogyan, természetesen csak azt kérem Knut Jégertől, hogy elmondja, amit elmondhat a film stábjáról és a film készültéről, hogy hogyan sikerült ezt a megfigyelőrendszert kijátszani és elkészíteni ezt az alkotást, és mennyi időbe került?
Well, hello everybody. First of all, thank you very much for inviting us, for having us, and best greetings from the director, who would like to be here. I can't hear for private reasons, and I'm happy to hear and see the full cinema. That's biggest pleasure always, and well deserved for the festival team, no? Who does a great job. But it was a tough thing, of course, to do that. And I told you before, no, even our director, who is Chinese and who lives in the U.S., she's a U.S. citizen, didn't believe that it would become, because we, it's like 3 years ago that we started with her the project, and that it would develop in such a bad way somehow. No, that it gets worse and even more difficult to realize a film. Even she did, although she did similar films before.
Szereplők keresték meg a stábot, vagy a stáb kereste meg a szereplőket? Most a szereplők alatt az újságírónőre és a két ügyvédre gondolok. Tehát hogyan alakult ki a történet? Hogyan alakult ki, hogy pont ezt a három szemét akarják bemutatni a filmben a készítők?
Yeah, we started the project, the idea, like 5 years ago or so. So we were researching and now the film toured since 10 months already. So today is our Bulgarian premiere, and before that we had like 2 years. So that was for this kind of observational film quite fast. So when Zhao Lingzhang came on board, we kind of developed, researched, shot the film in the same way, at the same time, and then we had a bunch of people and needed to decide who would become our protagonist. So that wasn't made on paper before, because we couldn't say before what we that's not possible, of course, not to do such a film and plan it like that. So you have to be very flexible in many ways, and in the end we decided for them. You see them as activists, and But that's not the case. They are not. They were normal people, no? So they became activists. They are lawyers, journalists, as you see, and they didn't do anything wrong. And at least in our Western perspective, no? And the Chinese perspective is it's called subversion of state power, and they can do that. They can say that. Not maybe whenever they want. There are existing laws there, but in the end, a normal person can get into deep trouble. So we are showing those persons who are in an extreme situation, and in order to show, what can happen. So I think everyone is more or less aware about those things of control in the digital era, but probably not that much, and from an inside view as we're showing it. And but maybe I'm talking too much and you can ask another question.
No, you want, but I do have other questions. Azt szeretném megkérdezni, hogy a film címe Teljes Bizalom. Furcsa, mert ha végignézve a filmet, én a teljes ellenőrzést logikusabbnak tartottam volna, hogyha abból a szempontból nézzük, hogy a kínai kommunista párt, illetve a kínai kommunista párt vezette állam az emberek mindennapjait hogyan figyeli meg. Milyen bizalomról beszél a film címe? A bizalom, amit a kommunista párt megkövetel maga és az állam iránt, a bizalom, amit az embereknek kellene vagy kell érezni egymás iránt, tehát mitől teljes ez a bizalom, és milyen bizalom teljes?
Well, there are more or less two reasons. Of course, it's an ironic title. One reason is there are polls, and most people say that they trust in the government. So, of course, you know that they might not be free in their decision. No? And another reason is that the first thing, or one of the first instruments, was a social credit score, which we see in the film, and it established in many years ago already. And but it has a reason why it was built, because there was a lack of trust in the Chinese system. Because in Western societies, we have in Germany it's called the Schufa. I don't know how it's called in Hungary. So if you ask for a loan at a bank, they check your credibility, and they didn't have that in China. So it was difficult to buy a car, a house, or so. And so it was a good purpose, and it is. And sometimes, it has advantages for the people, but. We're showing how, where does it lead if it's in the wrong hands, of course, it's misused. No? So.
Most Sükörs Miklóshoz és Pinté Roberthez fordulnék egy olyan kérdéssel, ami kicsit inkább általánosabb és elvonatkoztat a filmtől, hogy hogyan tudott felépülni egy ilyen megfigyelő rendszer, egy ilyen társadalom. Láttuk a filmben az emberi és a technológiai tényezőket is, tehát egyrészt ott a csúcs technológia a big data elemzésétől az arcfelismerő rendszeren keresztül, másrészt ott vannak azok a kedves önkéntes szomszédok és az esténként is a emberek biztonságán és az autók biztonságán örködő önkéntes járőrök, akik persze már Mao korszakában is voltak. Tehát hogy állt össze ez az emberi és technológiai tényező olyan egészé, amit láthatunk, és miért pont Kínában alakult ez így ki? Jó bonyolult kérdés, erre keresném a választ kettőtöktől.
Igen, tehát szerintem ez egy nagyon érdekes dokumentumfilm volt abból a szempontból, hogy ez egy átmeneti állapotot mutat. Ez a rendszer még nincs kész. Tehát ugye láttuk, hogy 2012-ben a film felvétele szerint kezdték el tesztelni, legalábbis abban a városban, amiről szó volt, ezt a Rács rendszert, ahol egy tartótiszt vagy egy ilyen tiszt gyakorlatilag 450 vagy 400 háztartás 1000 emberét felel, és 4,5 millió van belőlük, szorozzuk be 4,5 milliót 1000-rel, tehát elvileg már le tudnák fedni a teljes népességet. De nem tudjuk egészen pontosan, hogy ez a rendszer, ez hogyan működik. Én próbáltam utána nézni, egyébként vannak az interneten ezzel kapcsolatban a Dolce Verlének például nagyon érdekes film, ami 40 percben mutatja be, HBO-nak egy 10 perces, ami, tehát ennek a rendszernek nem ezt a személyes oldalát, ahol ilyen ketrecbe érzik magukat bezárva az emberek, mert itt sokszor a személyes, az állampolgár ránehezedő részét láttuk ennek a sztorinak, hanem hogy hogyan működik ez a rendszer. És egyébként ez egy átmeneti rendszer, tehát azt mondják, hogy ez a social credit system, ez még nincs kész. Tehát ennél szerintem ez még sokkal rosszabb lehet, ha teljes népességre, minden területre, mindenkire kivétel nélkül ki tudják terjeszteni azt, hogy bármikor, bármilyen mozgását tudják rögzíteni, bármilyen olyan dolgot, amiért mínuszpontjáról látok, hogy 1040 dolog érje el mínuszpont, azt látják, és ugye ez egy gamifikált rendszer gyakorlatilag, tehát nem tudom, kinek van itt olyan okos órája, ami számolja, hogy mennyit megy, kinek van olyan, és ki az, akinek számolja, hogy hány napon keresztül ment a célnak megfelelőt. Tehát, hogyha... Tehát, és voltam olyan, hogy este néztétek, és még a lakásban mászkáltatok egy picit, hogy kéne, ugye, hogy az a pár lépés meglegyen, és akkor ne szakadjon meg a lánc, én is mászkáltam.
És így leszünk a technológia rabjai is.
Tehát egyszerűen ezzel a gamifikált verzióval építik bele azt, hogy az emberek ebben benne legyenek. És azért mondom, hogy átmeneti az egész rendszer, mert amikor először néztem meg a filmet, most másodszor láttam, egy kicsit csalódott voltam, mert azt ígérte, hogy itt egy ilyen új, ez a surveillance state, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy technológia által uralt valami. De valójában itt egyszerre látjuk az emberi erőt, ezt a 4,5 millió embert, meg az önkénteseknek a sorát, akik integetnek a színnek, hogy milyen jó, hogy ott a vonatban nézi őket, ugye a plakát. És egyszerre működik az, hogy arcfelismerés van, hogy a kis kódot be kell olvasni a COVID miatt, egyebek, és az a fantasztikus, hogy nem tudjuk, hogy működik a rendszer. Tehát része a rendszernek az is, hogy nem tudod, hogy igazániból mikor csinálsz rosszat, és emiatt kialakul egy ilyen öncenzúra. De hogy ez a rendszer, ez igazániból még nincsen kész.
Jézusom,
legalábbis nekem az érzésem.
Az volt a kérdés, hogy ez hogyan jöhetett létre. Először is érdemes egy nevet adni ennek a rendszernek. Ez a név a digitális totalitarizmus. Ennek mindkét eleme fontos. Ez egy totaliter rendszer, egy politikai rendszer, amit a politológusok Hannah Arendt óta a náci Németországhoz és a sztálini Szovjetunióhoz, aztán a maui Kínához kapcsolnak. Egy olyan rendszer, ahol egy megkérdőjelezhetetlen vezér, egy Führer vagy generalissimus uralkodik, egy párt van csak, egy propaganda média, semmi nem létezik azon kívül, és Kínában még a tulajdoni viszonyok is a közelmúltig lényegében államiak voltak, most is az állam túlnyomó szerepet vállal a gazdaságban. Tehát ez egy totaliter politikai rendszer. Magyarországon a Rákosi rendszerhez, nem is a Kádár rendszerhez, hanem a Rákosi rendszerhez, a magyar Sztálin rendszerhez hasonlít. Tehát egy digitális ávó az, aminek a képülését itt látjuk, vagy német filmről van szó, egy digitális stáci rendszer képüléséről. Nem akarok csak kritikus lenni, hiszen egy másik civilizációról van szó, és egy másik civilizációra épülő politikai birodalomról. És ennek a civilizációnak mások az alapjai, mint a római, görög, zsidó, keresztény, reneszánsz, protestantizmuson, felvilágosodáson, a francia forradalom hármas jelszaván, a liberális demokrácián, a hatalmak elválasztásán alapuló rendszer. Tehát azt látjuk itt, hogy ezekből semmi nincs eredetileg Kínában. Van konfucianizmus, taoizmus, kínai bölcselet, csodálatos dolgok, feng shui, a kínai orvoslás, chan buddhizmus, a klasszikus kínai kultúra, egy csodálatos autochton, a nyugatitól különböző civilizáció, egy ősibb civilizáció, hogyha a Marsról nézzük, vagy a Holdról, a legnagyobb civilizáció, hogyha mondjuk a zsidókat és Egyiptomot beleértjük, akkor ugyanolyan hosszúak a gyökereink, mint a kínai civilizáció gyökerei, de ez a civilizáció megmaradt birodalomnak. Nyugaton a római birodalom felbomlott, először királyságok, európai új birodalmak, kisebb birodalmak jöttek létre, aztán nemzetállamok, és most újra kialakult az Európai Unió, egy demokratikus birodalom. Kínában mindez megmaradt teljesen egyenesen, gyakorlatilag a kínai felfogás szerint évezredes birodalmi kontinuitás van. De hogy rövidre fogjam, itt a konfuciánus filozófiában a közösségnek sokkal nagyobb hatása, ereje, legitimitása, pozitív kisugárzása van, mint az individuális jogoknak. Tehát tulajdonképpen a konfuciánus kultúrára, a falu közösségre, a családi értékekre, a feljebb való iránti tiszteletre, a férfiak iránti tiszteletre épül a konfuciánus kultúra. És erre a kommunista Kínában a maoi győzelem óta, a polgárháború kommunista megnyerése óta egy kommunista birodalom épült, tehát egy konfuciánus kommunista mix az, ami lehetővé tette, és Gábor itt a válasz a kérdésedre, hogyan jöhetett ez létre, úgyhogy egy paraszti tömegről beszélünk, 1,3 milliárd emberről, felfoghatatlan mennyiségű ember, ahol egy kisváros az 2 milliós, egy középváros 10 milliós város, a nagyobb város az 25 millió, mint Shanghai. Tehát európai fogalmak a magyar 10 millió, Szlovákia, Szlovénia 2 millió, Benelux államok, tehát ezek kacagnivaló méretek kínai méretekben, és ez azért nagyon fontos, mert kontrollálni kell, vezetni kell egy ekkora birodalmat, és ehhez a digitális eszközök nagyon jó lehetőséget adnak. Egy utolsó mondat, 80%-a körülbelül a népességnek szereti, elismeri, támogatja a társadalmi pontrendszer kiépítését, hiszen azzal jár, hogy a szemetet megfelelő helyre rakják az ellenőrzött állampolgárok, nem köpnek, hánynak a nyilvános tereken, nem ütlegelik egymást, rend van, nyugalom, az kapja meg a bankkölcsönt, aki nem csal, a csalás kiszűrésére szolgál. Tehát tulajdonképpen a hiányzó, a paraszti kultúrából és a parasztságból kinövő posztfeudális kultúrában hiányzó társadalmi bizalmat végül is ez oktroják. És rendszer szinten fölülről viszi be a társadalomba ez a rendszer. Tehát egy olyan rendszert látunk, az állam mindenek felett, a társadalom semmi. Ez a lényeg.
És akkor még egy komment, ez, hogy hogy alakulhatott ki ez Kínában? Hát Kína a világ első számú technológiai gyártó országa. Gyakorlatilag mindenki kiszervezte oda a gyártást. Ezek az iPhone-ok, amiket látunk, ezeket ott gyártják. Ugye Designed in California, Made in China. És ugye az elmúlt 20 évben gyakorlatilag Kína ezeket a technológiákat nagyon ügyesen lehet csúnyán is szépen is mondani, és ugyanakkor a tudástőkét is mögé rakják, mert Kínában van gyakorlatilag egy csomó olyan egyetem, ami nagyon jól működik, kooperációban akár a Corvinus Egyetemmel, amit én is képviselek, de akár nagyobb Cambridge egyetemek is oda mennek és tanítják őket. Tehát, hogy megvan az, tehát nem az történik mondjuk, nem tudom én, Iránban, vagy nem tudom én, más olyan országban, amik importálják ezeket a technológiákat, és ha felrakjuk egy listára és szankcionáljuk, akkor nem kapják meg, mint ahogy arra forradalmak idején. Kína gyakorlatilag ezeket a technológiákat önmaga hozza létre, tehát úttörője a mesterséges intelligenciának. Sokkal több cikket írnak egyébként a mesterséges intelligenciáról Kínában, mint bárhol a világon, még az Egyesült Államoknál is gyakorlatilag előrébb van, és egy másfajta módon használják ezt a tudást és ezt a technológiai fejlesztést, ahogy látjuk erre a fajta rendszerre például.
Well, maybe referring to the 80%, that's true, of course, that reflects our experience, but of course you have to say that there's no independent media, and the people see the advantages of it and that are existing, but they only get to see the advantages, of course. No, so that's also the 80%, and the technology, of course. No, China's at the forefront, but not all technology comes from China. That's also a point. And some of the technology is developed in the US, and there are similar technologies since years, since decades in Europe also. Referring to the CCTV cameras, no, we talked about it in England at first, in Europe like 25 years ago. It was a big debate, and putting cameras in public spaces, I don't know if the Chinese invented it. I looked it up in Germany. It first in literature, it happened in the 50s, first time that they permanently installed a camera in a public space for public safety. So this is not all a China invention, but they are using it at a full extent, of course. No? So,
a technológiához szeretnék egy apróságot mondani. Az első számú társadalmi média, social media, a WeChat Kínában, ez egy olyan szoftver, amiben belül vannak az appek. Tehát, mintha a Facebookon belül lenne az az összes app, amit a mobiltelefonon egyébként mi kívül használunk. Ez azt jelenti, hogy a pizza rendeléstől a szódavíz ivásig és a WC használattól a jegyvásárlásig, a mozijegyektől a repülőjegyek, minden egy bugyorban van. Tehát digitális lábnyomot hagyunk kínaiként, és az minden azonnal agregálódik, míg a nyugati világban az app-eknél ezek külön vannak. Ez nagyon fontos, hiszen ez a digitális totalitarizmus egyfelől a köztereken elhelyezett több millió kamerából kapja az adatokat, úgy, ahogy ezt láttuk a filmen, másrészt a WeChatből és a más social médiából, és mármint a fogyasztási lábnyomunkból.
De azért a mozgást is tudják követni az epek alapján.
És a harmadik a posztjainkból, tehát több forrásból jönnek.
Plusz, amíg a kérdés megérkezik, plusz a telefonunkat nézik, hogy merre mozog. És ha nem kapcsoljuk be, tehát ha meghatározott ideig nem vagyunk fönn a rendszerben, az már gyanús.
Ez a COVID idején különösen szigorúan lett véve.
Igen.
Köszönöm a lehetőséget. A kérdésem viszonylag egyszerű, de mondanék előtte egy kerettörténetet hozzá. Megjárva Kínát, egészen konkrétan Shanghai-t, az egész kínai vízum folyamat, ahogy a reptérre belép az ember, ahogy 360 fokos fotót készítenek róla, új lenyomatot vesznek, stb., mint külföldi állampolgár. 2018-ban járunk egyébként. Ezzel a háttértudással és viszonylag a magyar-kínai diaszpóra mélyebb ismeretével a zsebemben, kérdezem, hogy az a fajta posztfeudális digitalizáció, ami itt szóba került a beszélgetés elején, Magyarországon nyilvánvalóan egy létező dolog már. Hogyan látják azt, hogy akár visszagondolva a COVID alatti megfigyelésekre, akár a Pegazus botrányra, ami viszonylag nyilvánvaló volt, mennyire van jelen ez Magyarországon, mert jelen van, az biztos, és mi az, amit tehetünk ellene? Vagy, kicsit sarkítva a kérdést, tehetünk-e valamit ellene, hogy kicsi kína legyünk? Köszönöm.
Robi is.
Go ahead.
Okay, well, we can... Well, there's the existing AI Act of the European Union, of course, which was made publicly or is in legal force since December last year. So, and now the national governments have to get it into their laws, of course. So that's an important thing. We need to save and secure our privacy, our data privacy, and need to become aware or become active. That's what our film also says. It's a warning that it won't become in Europe like it is here. This could happen. Whoever is in power, and I wanted to say before I forget it, just an example. In the US, Meta, I told you before, Meta asked, the government asked Meta for the data of a 70-year-old girl in Nebraska for the data of her period app in order to bring her to court because the abortion rules are quite strict in Nebraska. So Meta did this, and so if they do, this can happen everywhere, and we have to be aware and get the right legislation, no? and make sure that those AI rules become national rules and get in the right direction.
A kérdés arra vonatkozott, hogy Magyarországon mi a helyzet, és tehetünk-e bármit ez ellen. Hát először is azt kell definiálni, hogy mi ellen. Tehát Magyarország egy olyan ország, ahol létezik egy propaganda miniszter, aki egyes szám ugyanabban a testben titkosszolgálatokat felügyelő miniszter is, Rogán Antalnak hívják. Ő a közelmúltban bejelentette, hogy egy állampolgársági szoftver programot indít a magyar kormány, amiben minden adatunk és minden hivatalos ügyintézésünk egy digitális bugyorba kerül, egy ilyen állampolgári program 3 éven belül. Tehát azt gondolom, hogy az autokráciák között, az autoritár, diktatórikus berendezkedési országok között tanulási folyamat zajlik. Kína, Oroszország, Irán, Észak-Korea, arab diktatúrák, Magyarország sajnos, mint fél diktatúra felzárkozott ehhez a tanulási folyamathoz. Az ellenzékben meg publicisták sokszor mondják, hogy Orbán Putyin pincsie, hát ugyanígy lehetne azt is mondani, hogy ugyanakkor Xi Jinping sejem pincsie. Ugyanis Magyarország tanulási folyamatban van Kínától. Egy személyes sztorival kezdte, én is hadd mondjak egy személyes sztorit. Amikor Hongkongban éltem, sokat utaztam Kína és Budapest között, és egyszer Pekingen át utaztam, ez még 2010-ben volt. Történetesen pont az Orbán kormány hatalomátvételekor, amikor először nyertek választást, amikor a NER megalapozódott 2010-ben, és egy hétköznap volt a választás, azt hiszem, vagy tám vasárnap, és én másnap utaztam, véletlenül volt így, és Budapestről még akkor volt közvetlen járat Pekingben. A Ferihegyi repülőtéren voltam, és Tircs Tamással, a Fidesz egyik másodvonali politikusával találkoztam a repülőtéren, tehát 2010-ben vagyunk. Még a régi rendszerváltó időkből ismertük egymást, de hát azóta lefolyt víz a Dunán, de kérdeztem, hát Tamás, te hova tartasz? Ő akkor ORTT, az Országos Rádió Televízió Testület fideszes küldötte volt. És legnagyobb meglepetésemre azt mondta, hogy a kínai médiafelügyelethez megy, hivatalos ORTT megbizatással. Hogyha ez valakit érdekel, sajtóban nyoma van, és teljesen meglepődtem, Kínába, egy demokratikus ország, egy EU tagállam, a kínai propaganda minisztériumba mész tanulni, és hát mondta, hogy igen, igen, de hát tulajdonképpen ez inkább csak ilyen kis privát út, de hát az ORTT-t hivatalosan képviselte, ezen én nagyon meglepődtem. Hát hogyha a mai propaganda rendszert megnézzük, a Kesma birodalmat, Magyar Nemzet, Köztévé, ami egy propaganda tévé, ezt az egész birodalmat, hát nem nehéz felfedezni az orosz-kínai autokrata propaganda rendszernek a nyomait. Tehát ez egy dolog. Másik dolog az, hogy a kínai egyetemi modellnek is az exportja, hát megkezdődött volna Magyarországra, azt kér a Fudan Egyetem képében, ami tulajdonképpen nem egyetem a dolognak abban az értelmében, ahogy a Bolognai Egyetem 11. századi alapítása óta az egyetem szót definiáljuk Európában, aminek az akadémiai szabadság a sarokköve. Tehát a kínai egyetemeken kiterjedt cenzúra van, ezek a párt által kontrollált, végül is káderképző intézmények. Olyan társadalmi ellenállás bontakozott ki Magyarországon a Fudan Egyetem Soroksári útra telepítése ellen, hogy ezt visszavonta a magyar kormány. Tehát ahol kemény ellenállás van, ott visszakozik. De tegnapi hír, hogy a magyar villamos művek több 100 milliárd forintos hitelkeretet hív le Kínából, és a magyar állam adósságot ebből finanszírozza. Tehát a magyar kormányzat jelenleg a kínai gyarmatosítás egyik áldozata, és úgy azt kell, hogy mondjam, hogy örömmel megy a kés alá, nyilván korrupció miatt, nyilván ezek a hatalmas kölcsönök kickbackkel, tehát korrupt százalékokkal járnak az adott Orbán kormány adott képviselői zsebébe. De lehet a sort hosszasan folytatni, a Belgrád Budapest vasútvonal kínai finanszírozásával, kínai munkásokkal, vállalatokkal való megépítésével. Tehát a globalizáció miatt ezek a távoli dolgok, hogy mi történik Kínában, ugyanakkor itt is történnek. Tehát a dimenzió, az téridő dimenzió összezsugorodott, és ezek a folyamatok, amikről Knut és a többiek itt beszélnek, nem csak a digitális fronton, hanem ezekkel a végülis államközi függőségi viszonyokon keresztül is megvalósulnak. Tehát a rövid válasz, a társadalmi ellenállás vetheti vissza a zsarnokságot, és hadd fejezzem be Táncsics Mihály szép mondásával, aki azt mondotta, nem születik zsarnokság ott, hol szolgalélek nincsen. Tehát ha nincs feudális alattvalói tudat milliókban, mint Magyarországon, vagy mint százmilliókban Kínában, akkor nem jön létre a zsarnokság, hanem checks and balances rendszerrel állunk szemben, és a zsarnokot vissza lehet szorítani, ahogy ezt Montesquieu az európai hagyományban mondotta, érdemes elválasztani hatalmi ágakat egymástól azért, hogy ne jöjjön létre totaliter túlhatalom.
Robert?
Én csak egy lábjegyzetet hagyték, hogy te személy szerint mit tehetsz. Ki az, akinek kínai telefonja van? Xiaomi, Huawei, ZTE, Oppo. Oké, ki az, akinek Kínában gyártották a telefonját? Ki az, akinek nem Kínában gyártották a telefonját? Miért gondoljátok, hogy nem Kínában gyártották a telefonotokat?
Nincs okos telefonok.
És?
Majd lesz.
Tehát egy lábjegyzet, hogy te személy szerint mit tetsz, mert az, amit most nagyon szépen elmondtad, lánglelkű, tehát azt köszönjük szépen. Ezen már túl vagyunk, tehát hogy ezen már a szolgalelkűség meg egyebek, hogy ez már kialakult. Tehát egy spin diktatúrában élünk, ugye a HVG-nek most volt könyvbemutatója a héten, ugye Oroszország, Törökország, Venezuela, Magyarország, úgy mondjuk a legvidámabb barak ebből a négyesből, azért lássuk be, tehát nagyon faszon, nagyon jó helyen vagyunk.
még kipróbáljuk ezt a modellt egyébként, hogy mennyire lehet egy spin diktatúrában víga megint, de nagyon rövidre zárva, tehát hogy amit tudsz out of the grid, tehát mennyire a rácson kívülre, mennyire a rendszeren kívülre, ne használj biometrikus azonosítást a telefonodban, lehetőség szerint csak PIN kódot használj, ne fényképezd le, ne tölts föl magadról sehová, se közösségi mire, sehova ilyeneket, ha olyan beszélgetésen mész, ne vigyél magaddal a telefon, mert mi akár kikapcsolt állapotban is le tudják hallgatni, stb. Tehát ez az ára, de nem tudom, általában a legtöbb ember nem fél attól, hogy megfigyelik, mert túl kicsi láncszemnek tartjuk magunkat, vagy porszemnek tartjuk magunkat. Ugye ez a borzasztó ebben a filmben, ugye ahogy megfogalmazza a szereplő, hogy egyszerűen hiába vagy egy akkora országból egy milliárd ember él, attól, hogy mindenki ezt a gamifikált rendszert elkezdi használni, hihetetlenül, tehát a kicsit kritikusok is rögtön láthatóvá válnak, és óriási problémába tudnak kerülni. Szóval rácson kívülre kell menni. Én például mikor a gyerek ment, a rendőrségi program volt pár évvel ezelőtt, hogy akkor poénból leveszik az ujjlenyomatát, meg egyébként mondtam, hogy oda te nem mész. De miért? És akkor mondta a feleség, hogy miért vagyok én ilyen paranoid, mert nem akarom, hogy a gyereknek bármilyen szempontból, bármikor a rendőrségnél meg legyen az ujjlenyomata, még játékból se.
Nem igazi online.
Igen, sajnos.
Következő kérdés.
Én a szellemi előfeltételekre szeretnék egy kis pillantást vetni. Tudnélik az, hogy ez konkrétan ugye Kínában ahhoz, hogy valaki céget alapítson, egy kínai partner kell, amelyik megfelelő ellenőrzés alatt áll. A mi nyugati társadalmaink ugye a nyitottság, Open Society jegyében ezekkel a kultúrákkal szemben, amelyeket ráadásul egyenrangúnak tekint, ugye az egyenlőség eszméje hatja át a mi világunkat. Csak azt szeretném jelezni, hogy amíg ezek a szellemi feltételek változatlanul fennállnak, addig nem leszünk képesek ezekkel szembeszállni. Tudnélik, az egy fantazma, hogy minden kultúra egyenlő. Leo Strauss, ezt amerikai politikafilozófus nagyon világosan a gondolatát most leegyszerűsítve azt mondta, hogy ha minden kultúra egyenlő, akkor a kannibalizmus ízlés dolga. Tehát ha mi beengedjük, egyenrangúnak tekintjük ezeket a kultúrákat, és nem a kölcsönösség jegyében viszonyulunk hozzájuk, akkor végünk van. Köszönöm.
Nem volt kérdés, de ez bennünket nem akadályoz, legalábbis engem. Végül is itt a kultúrák kifejezés helyett a civilizációk, világcivilizációk kifejezést érdemes használni, és Fernand Braudel, ez a francia összehasonlító civilizáció történet atyához visszamenni, aki elkülönítette a konfuciánus, a nyugati, a muszlim, az orosz és a japán, és néhány más világcivilizációk. Ezek úgynevezett tengely civilizációk egymástól függetlenül fejlődtek, és általában egy-egy világvallás bölcsőjéből fejlődtek ki. Én azt gondolom, hogy igazából a probléma nem a civilizációkkal van, hanem az azok nevében fellépő birodalmakkal. Tehát a kalifátust követelő radikális iszlámmal, a kínai kommunista párttal, amely a kínai civilizáció kizárólagos képviselőnek tartja magát, és itt megállnék igaztalanul, hiszen Tajvan és Hongkong, amíg le nem verték a demokrácia mozgalmat, példája mutatja, hogy létezhet demokratikus kínai civilizáció. Tehát a probléma véleményem szerint a birodalmakkal, a katonai, gazdasági, kulturális, geostratégiai, űrpolitikai és egyéb birodalmakkal van, nem magukkal a civilizációkkal. A civilizációk olyanok, mint az ökológiai tenyészetek, azok tenyésznek, a vallások tenyésznek. Hát talán mi is jogázunk, meg kungfuzunk, de nem ez a probléma, hanem amikor a birodalmak vérrel és vassal egymásnak feszülnek, de visszatérve csak egy mondat arra, amit mondasz, én is azt gondolom, hogy az autokráciák és elsősorban a kínai kommunista párt felől halálos veszély fenyegeti az európai demokratikus birodalmat és az európai civilizációt. Ugyanezt gondolom egyébként a radikális iszlámról, az iszlámról, mint politikai vallásról. Tehát a lehető leghatározottabban az Európai Uniónak, az Egyesült Államoknak, a két nagy nyugati birodalomnak, a NATO-nak ellen kell állni ezekkel a külső ellenségekkel szemben. Tehát az európai civilizáció nevében kell fellépnünk egyfajta civilizációnista alapon, nem nacionalista alapon, és ezért az természetesen, amit a populista szélsőjobb akar, hogy a nemzetállamokhoz vissza a hatalmat, ez erőtlen. Egy civilizációval nevében fellépő birodalommal, mint a kínai kommunista párt, az Európai Uniónak, mint az európai civilizáció alapján épülő birodalomnak kell visszavágnia. Ez egy nem szélsőséges jobboldali, vagy szélsőséges baloldali álláspont, ez egy radikális középső álláspont.
Megint csak egy lábjegyzet. Ez a film, ez pont ezért készült el, gondolom én, de majd elmondja itt a producer nekünk, hogy bemutass, hogy ezt nem szeretnénk. Tehát ez nagyon messze van az európai, még a magyartól is jelen formájában. Tehát ez szerintem botrány, amit itt csinálnak, és nem akarunk Európában így élni. Tehát egyértelműen ez egy kultúrharcnak, vagy civilizációs harcnak az eszköz egy ilyen film.
Knut, valamit a válaszban erről?
Well, no, I can just...
A film célja, filmcéljáról, hogy egybeesik ezzel, amit Robert említett.
Yeah, well... Well, that's why we made the film. That's why you came to the festival. That's why you are organizing the festival. We are fighting for it. We are kind of activists, and we could become should spread the word even more and fight for the European Union. Although it's sometimes hard, and of course, and needs time, and democracy needs loads of time, too much time sometimes. And but it's I think it's worth it, and we have to fight for it.
Kérdés.
Nekem én azon gondolkodtam, hogy ugye egy poszthidegháborús Kínáról van szó. Természetesen már régóta, és ez a film a legutóbbi idők poszthidegháborús Kínáját mutatja, amelyben már nincs működő kommunista ideológia, tehát egy ideológiamentes kommunista Kínáról beszélünk, amelyik tulajdonképpen a régi típusú a kommunista ideológiát becserélte a jó állampolgárság mítoszára, ami számomra, ezt a film alatt fogalmaztam meg magamnak, tulajdonképpen a jó kormányzásnak egy inverze, természetesen egy sötét inverze, kicsit hasonlatos ahhoz, és most mégis az egykori kommunizmusra gondolok, amikor ugye a demokráciát kiüresítették a kommunista országokban, és népi demokráciákat hoztak létre. Persze ez egy másik szint a jó kormányzásnak, egy jó állampolgárságra való becserélése, ami, ahogy hallhattuk, ugye a kínai közösségiségre, a konfuciánus közösségiségből is táplálkozik. Szóval ijesztő, amit látunk, az kétségtelen, de mégis, mintha párbeszédben lenne a nyugati demokráciákkal ebből a szempontból, még hogyha valami egészen mást is valósít meg, egy posztideológikus konstrukció ez. Ti ezt hogy látjátok?
Hát úgy érted, hogy technokrata?
Akár technokrata is, de az meg a technológiákhoz kapcsolódik. Inkább ezt a demokratikus elemnek a kifordítását, a direkt való torsz félre értelmezését kérdezem, hogy beszélhetünk-e erről. Ez egy posztideológikus kommunista Kínában.
Nem tudom, az az igazság, hogy azért nincs itt Kína szakértő, mert beszartak eljönni. Most nagyon finoman fogalmaztam. Én nem vagyok Kína szakért, hogy átadnám itt a mikrofon, csak ezt el akartam egy bizonyos pontján mondani a beszélgetésnek, hogy ideig is elérnek ezek a fajta félelmek. Hogy nyilván, hát a Kína szakértő vagy, akkor te neked oda be kell menned, mert hiszen ez az életed, ebből élsz. Én nem ebből élek, én elfogadtam, hogy ezt a beszélgetést követtem, aztán nem fog Kínába menni soha büdös életbe. Így jártam.
Két vagy három Kína szakértőt próbáltatok felkérni, Ági? Hármat? ahány van Magyarországon, tehát kis ország, kevés kínaszakértő. Van, én tudom a neveket, de nem az az érdekes. Van, aki konkrétan Pekingből kapja a fizetését, effektív, a payroll Kínából jön, és van, aki csak attól fél, hogy esetleg vízumot nem kap, kutatási együttműködést, vagy csúnyán néznek rá. De válaszoljunk arra is, amit kérdeztél. Nem posztideológikus ez, posztkommunista talán, de nagyon erős ideológia van. Tehát ez a konfuciánus közösségi elemekből és kommunista elemekből valóban a jó, én azt mondanám a jó kormányzásnak, a jó állampolgárságnak egy a kínai kommunizmus vagy szocializmus kínai sajátosságokkal. Ez a Xi Jinping gondolatnak a hivatalos neve. Ez erősen ideológikus, van tartalma, van vörös könyvecske, fel kell mondani, van tucoc tanszék, ahogy Magyarországon is volt 1990-ig, azt be kell biflázni. Az egyetemeknél minden egyetemistának kell tucocot tanulni. Tehát nagyon ideológikus, de ez egy fa ízű, forgács ízű dolog, ezt felmondják. Egy rendkívül kapitalista, haszonelvű, pénzelvű, materialista társadalom, ahol nagyon fontos az anyagi előmenete, és ezért pont a digitális ellenőrzésnek az egyik legfontosabb eszköze, hogy akinek rosszak a társadalmi pontszámai, nem utazhat gyorsvasúton, nem repülhet, rosszabb iskolába veszik fel a gyerekét, vagy extrém esetben, mint a filmen láttuk, nem mehet iskolába a gyereket, tehát anyagilag teszik tönkre az embereket. Tehát nem posztideológikus ez, hanem ha nem politizálsz, akkor nincs semmi gond. Akkor to get rich is glorious, ez az egyik jelszó, meggazdagodni dicséretes. Tehát egy materialista társadalom és állami, amivel szemben állunk.
Ha valaki még válasz, akkor kérjük a következő kérdést onnan fent.
Köszönöm a lehetőséget. Én Szabó Bence vagyok Debrecenből, és az lenne a kérdésem, hogy ugye látjuk azt, hogy Debrecenbe érkezik a CATL akkumulátorgyár, Szegedre a BYD elektromos autógyár, és azt is látjuk, hogy ez a magyar kormánynak miért éri meg, tehát erről már beszéltek önök is, hogy miért jó ez, de mennyire elfent a veszélye annak, hogy ezek a cégek olyan vállalati kultúrát hoznak be Magyarországra, ami idővel sokkal elfogadottabbá tud egy ilyen rendszert tenni, és ezzel megkönnyíti majd a magyar kormánynak is, hogy behozzon egy ilyen rendszert az országba.
Ez csak egy anekdotát hagyd mondjak, beszélgettem nemrégiben egy magyar képviselettel, akik hűtőt meg ilyen termékeket gyártanak, nem mondok márkanevet, és mondták, hogy a legjobb dolgozó a gyárban az 25%-kal marad el az átlagos kínai dolgozónak a teljesítményétől. Tehát, hogy nem véletlenül hoznak magukkal szerintem munkaerőt is. Tehát, hogy ez egy bizonyos szempontból zárványszerű az, hogy bejön egy ilyen cég. Hát ugye azért nincs meg a Belgrád-Budapest vasútvonal sem, mert a saját alvállalkozóikkal dolgoznak, akik nem tudják az európai szabványoknak megfelelő módon megépíteni a vasutat. Tehát én azt gondolom, hogy ennek azért kisebb kockázata vagy veszélye van, inkább az a veszély, hogy a magyar állam vagy a mostani kormányzás félreérti a jelenlegi globális kapitalista versenynek a jövőjét, mert hiszen feltettük ugye a lapot a német autóiparra, most úgy látszik, hogy kell valami helyette, és ez most éppen a kínai akkumulátorgyár, hiszen mindenben lesz akkumulátor, mert elektronikus világban megyünk, és azt gondolják, hogy ez oké lesz, de ez mindenféleképpen környezetszennyezéssel, meg egyéb problémákkal jár, de legalább munka se lesz belőle.
Ha a kibic közbe szólhat, akkor nekem is van egy történetem, és ez egy kicsit kiterjeszti azt a dolgot, amit kérdezett az ázsiai munkakultúrára. Tavaly össze voltam Tajvanon, ahol arról beszéltek többek között, hogy a tajvani fiataloknak a 80%-a vállalkozó szeretne lenni, és nem alkalmazott. Tehát ez benne van a vérében, és ő dolgozni akar látástól Mikulásig, amíg az ő vállalkozás el nem indul. Másrészt azt is elmesélték, és ez az ázsiai vállalati kultúrához tartozik hozzá, ami független attól, hogy a kínai kommunista párt erre mennyire telepszik rá. Azt is elmesélték, hogy a TSMC, a világ legfejlettebb chipgyártója, most éppen a texasi Austinban szeretne amerikai nyomásra chipgyárat létesíteni, és azt mondták a tajvaniak, akikkel beszéltünk, hogy van egy komoly probléma, a chipgyáraknak három műszakban menni kell, 3x8 órában, ami Tajvanon nem probléma, az austini gyárat pedig elkezdték építeni, de nincs munkaerő, mert az Egyesült Államokban nincs olyan megfelelő mennyiségű munkaerő, amelyik azt mondaná, és ugyanolyan munkamorállal és odaadással dolgozna a harmadik műszakban is, mint ahogy Tajvanon megteszik. Tehát annyiban árnyal nem ezt a képet, hogy ez a fajta ázsiai munkakultúra, ez létezik, ugyanakkor ebben az esetben, mint a BYD-nál vagy a CATL-nél, rátelepszik a kínai kommunista párt is.
Amit Gábor mondott, azt szeretném folytatni. Van egy fantasztikus dokumentumfilm, egy amerikai dokumentumfilm, a címére nem emlékszem sajnos. American Factory, ez az, ami egy kínai síküveggyár, autóüveg és autóüveggyárnak az amerikai telepítéséről szól, és ugyanúgy, ahogy Gábor mondotta, ellehetetlenül a kínai gyártósor, ugyanis Amerikában szakszervezetek vannak, amelyek 8 órás munkanapot, társadalombiztosítást, munkavállalói jogokat követelnek. Tehát itt a válasz szerintem az lehet, hogy amennyiben a szakszervezetek megszerveződnek Magyarországon, akkor lehet a munkavállalók jogait biztosítani a kínai gyárakban. Ami meg magukat a gyáraknak a létét és a tömeges Magyarországra telepítését illeti, hát itt sajnos az akkumulátor szemétbe fulladó Magyarország képe sejlik fel. Ezek rendkívül vízigényes gyárak, tehát vízhiány lép fel a nyomukban, és elképesztő környezetkárosítással járnak. A gyártásuk is, a sok energiát is igényel, és amiről még kevesebb szó esik, az az, hogy az Európai Unió szabályozása szerint oda kell visszavinni a használt akkumulátorokat, ahol gyártják őket. Tehát Magyarország nem csak az akkumulátorgyártás központja lesz Európában, hanem az akkumulátor szemétnek is a lerakó helye. Tehát az Orbán kormány sokszorosan árulást követel a magyar nép egészsége, a gazdasági jövőnk, és az Európai Unió, mint geostratégiai, geopolitikai egység ellen. Tehát a magyar kormány kiárusítja végül is az európai piacra lépés lehetősége miatt Magyarországot ezeknek a kínai akkumulátorgyártó cégeknek.
Dani, hogy szomorúan szeretnék én megemlékezni egy újságíróról Ekvádorban, aki most a nyáron lett merénylet áldozata. Elnézést, Knut, hogy egy másik filmet is említek, ami itt van a fesztiválunkon, a The Stolen Country of Mine, ellopott országom, szintén német produkció, és hát ugye a kínai gyarmatosításról szól a film, és amiért megemlítem, nem az, hogy elmondjam pontosan, miről szól a film, olyan szerződésekről, olyan előnytelen, korrupt szerződésekről, amelyeket Kína az eladósodott Ekvádorral kötött meg, amelyről egy leleplező dolgokat írt egy újságíró, Fernando, nem tudok spanyolul, Villa Vicencio, aki augusztusban merénylet áldozata lett. Tehát ő megírta az igazságot, de már nem él. A filmben ő a főhős, ez az újságíró. És a film elkészülte után nem sokkal egy repülőtéren merénylet áldozatát. Hát ennyit a bátorságról.
Ott fönt van egy kérdés.
Igen, szervusztok, én Fekete Zsombor vagyok, és digitális oktatójátékokat tervezek, és egy rövid sztorit szeretnék elmesélni. 2010-ben volt szerencsém kimenni Los Angelesbe az E3 kiállításra, és ott találkozni egy kínai céggel, egy ilyen kis közepes kínai céggel, akiknek az volt a profiljuk, hogy Dél-Koreából importáltak MMO, tehát ilyen online szerepjátékokat Kínába. Nagyon összehaverkodtunk, nagyon kedvesek voltak, aranyosak voltak, és hát gondoltam, hogy majd valamennyire figyelemmel kísérem az ő sorsukat. Aztán utána úgy eltűntek a radarról, majd egyszer csak, amikor legnagyobb meglepetésemre előrukkoltak egy szoftverrel, ennek a szoftvernek ugye az lett a neve, hogy WeChat, és hát utána páran elkezdték használni Kínában, most meg már ugye őket kérték fel arra, hogy ezt a bizonyos social credit rendszert többekkel együtt kidolgozzák. Én megmondom őszintén, hogy egy picit csalódott vagyok, mert amikor beültem erre a filmre, akkor azt vártam, hogy ugye itt volt szó azokról a kínaiakról, akik európai szemlélettel, emberi jogi aktivisták és a rendszernek ellenállnak. Volt szó azokról a kínaiakról, akik ugye feudális mindsettel élve, hát mondjuk úgy, hogy akiket vezetnek, de nem volt szó nagyon azokról a kínaiakról, akik ugye ezt az egész rendszert kitalálták, akik fenntartják, akik üzemeltetik, akik 1,4 milliárd embernek a mindennapjait szövik át, és tulajdonképpen egy hatalmas embertömeget és egy hatalmas gazdaságot képesek egyébként különböző irányokban, nekik megfelelő irányokba terelgetni. Én arra vagyok kíváncsi, hogy amikor ez a film készült, akkor volt-e az a cél, hogy egyébként ezt a social credit rendszert, illetve ennek a készítőit valamilyen szinten bemutassák, vagy ez csak egy kompromisszum, hogy gyakorlatilag a végén egy ilyen, hát, hogy mondjam, európai aktivista mindsettel, hogy mondjam, megáldott kínai családok sorsát láthattuk.
No, it's not a compromise. On the one hand, it's of course difficult to get leaders, and if you get them, they won't tell you what you want to know. Of course, you can do that, and we sort of have this as the grid manager, for instance, on a low level, but on higher levels, this is not very. That's not possible, but. But I think the film has its strength also because we don't see the enemy, if you want, or so the big suppressor, but we feel it in the eyes of the suppressed. That's why.
Ha szabad megint a Kibisznek közbeszólni, arról, hogy kik működtetik ezt a dolgot, és hogy nekik mit szabad, a legjobb példa Jack Ma, aki a leggazdagabb kínai volt egy időben, és megcsinálta az AliExpress birodalmat. Alibaba birodalmat, az AliExpress a kiskereskedelmi ága. Megcsinálta az Alipayt, megcsinált nagyon sok mindent. Aztán egyszer mondott egy rosszat egy fórumon, egy nyílt fórumon, bírálta a kommunista pártot, bírálta a bankrendszert. Eltüntették a nyilvánosság előtt, gyakorlatilag ugyanolyan penitenciát kellett neki elkövetnie, mint a sztálinista időkben Magyarországon. És ma már nem is mindig él Kínában, de minden esetre már nem mond olyanokat, amiket korábban mondott. Tehát azért, és ebből értettek ugyanazok, akik a WeChat-et csinálják, és ugyanazok, akik a kínai csodacégeket csinálják, hogy nekik is van egy határa, amin belül viselkedni kell. Bocsánat, nem akartam elvenni a szót tőletek.
Egy lábjegyzet ahhoz, amit Gábor mondott. Jack Ma nem csak eltűnt 2020 és 21 között néhány hónapra, hanem ez alatt az idő alatt, amíg eltüntette őt a titkos szolgálat, a vállalata ellenséges reguláció áldozata lett, tehát visszanyesték a vállalatának a jogait, és azóta ő is nagyon csöndben van, de a legnagyobb celebek, színésznők, sportolók, hongkongi könyvesbolt, teniszezők tűnnek el, és jönnek ki a kínzások és pszichológiai hadviselés után a börtönökből. Tehát ezek ebből ért szintén a kínai társadalom.
És akkor Zsombornak is válaszoljuk a kérdésére. Van egy Deutsche Welle dokumentumfilmben, van a YouTube-on 42 perc, pont arról szól, amit te is hiányoltál a filmből. Én most néztem meg másodszor, elsőre azért nem tetszett, amit te mondtál. Másodszorra már jó volt ez a film, vagy sokkal jobb volt, hogy ütősebb volt, nyomasztóbb volt. Az pont bemutatja ezeket a fiatalokat, akik tök lelkesen elmagyarázzák, hogy ők voltak azok, akik benn voltak és túlóráztak, hogy maszkba is működjön az a rendszer, és ők az elsők a világon, akik megcsináltak, hogy maszkba is felismerte ezeket az arcokat, és egy hónapjukba beletelt, és nagyon büszkék. Ez egy technokrata, azért kérdeztem vissza az előző kérdésen, ez egy technokrata szemlélet, nem foglalkoznak ennek a politikai vonatkozásaival.
Szeretnék idézni egy mondatot Jialing Zhangtól, a film rendezőjétől, aki a film honlapján egy nagyon jót mondott, hogy mi a különbség az 1984 Orwelli képe és a mai kínai megfigyelő állam között. És ő azt mondta, hogy a Orwellnél a félelem a mozgató, itt pedig a bizalom. Az emberek többsége bízik ebben a rendszerben, bízik a kormányban, bízik a kommunista pártban, hogy jobb lesz. Ez egy jövőorientált, haladásorientált dolog. Az emberek szeretik ezt a rendszert. Nagyon kevesen vannak, mint az emberi jogvédők ebben a filmben. Ők egyébként nem politikai ellenzék, ez nagyon fontos. Ők egyszerű emberi jogászok, olyan jogászok, akik az agresszív földkisajátítással szemben próbálják a parasztokat megvédeni, akinek lakótelepet akarnak építeni a földjén, és erőszakkal elveszik tőlük. Ezek tömegesen jellemzik a mai Kínát, hiszen az új városok korábbi mezőgazdasági területeken nőnek ki, és ezek erőszakos, jogtalan kisajátítással kerülnek a beruházók karmaiba legtöbbször. Tehát ezek nem politikai ellenzék ez az ember. Aztán elkezdik védeni a jogaikat, és ellenzéki pozíciókba sodródnak. És még őket is egy hétig, 10 napig kínpadra vonják, nem engedik aludni, kínozzák őket, testi, fizikai és lelki kínzásnak vetik alá. Egy. Kettő, van politikai ellenzék Kínában. Vannak olyan filozófusok, társadalomtudósok, politikai ellenzék. Liu Xiaobo, a béke Nobel-díjas politikai ellenzéki, aki elhunyt a börtönben. Tehát az igazi ellenzékieket, akik a Václav Havel, Szaharov, Kis János, Demszki Gáborai, a szamizdatosok, akik voltak Közép-Európában, a nekik megfelelő emberjogi aktivistákat tényleg kinyírják. Tehát ők meghalnak a börtönben, soha nem jön neki. Ezt akartam még mondani. Nagyon sokban hasonlít a helyzet egyébként az 1990 előtti kelet-európai helyzetre és szovjet helyzetre. Tehát ha a digitális csillivillit levesszük, maga a kommunista rendszer elnyomó apparátusa nagyon hasonló. Hát vannak gulágok Kínában, mondjuk ki. Tehát a muszlim kisebbséget átnevelő táborokba, kényszermunkatáborokba zárják. Hatalmas megszállt területek vannak. Tibet, Hongkong, leverték a demokrácia mozgalmat az előző években, pont az előző években a Dokumentum Film Fesztiválon voltak ezzel kapcsolatos filmek. Tehát egy kőkemény diktatúrával állunk szemben, amelyik nagyon hasonlít az 56-os bevonuláshoz, 56 leveréséhez, 53, és így tovább. Tehát a Jaruzelszki pucshoz. Tehát ha lehántjuk a digitális felszínt, akkor a kommunista állam terrorarca, az elnyomó tankok, a Tiananmen Square és a többi, az nagyon hasonlít a régi kommunista elnyomásra.
Én vitatkoznék veled, szerintem pont, hogy nem hasonlít. Mert hogy nincs kívülről anyagilag vagy gazdaságilag megtámogatva a saját lábánál, és 80%-os támogatottsága van. És el van rejtve. Tehát pont a rendszer, ennek a filmnek az egyik kulcsmondata, hogy helyben kezeljük azokat a konfliktusokat ezen a rendszeren keresztül, amik egyébként eszkalálódnának. És elfújtjuk már ott helyben ezt a dolgot önkéntesekkel, és gyakorlatilag nem lesz neki nyoma. És az ujgur kisebbségre utalva találtak amerikai elemzők szoftverekben, arcfelismerő szoftverekben arra vonatkozó utalásokat, hogy rasszokba sorolták az embereket, és volt egy kategória, hogy ujgur. Tehát ne hagyják el azt a területet, ahol egyébként ők élnek. Az is egy ilyen állami megfigyelő rendszerrel, gyakorlatilag technológiával megtámogatott módon működő, elfolytó rendszer, borzasztó körülmények között. És ettől sokkal durvább, mint amit itt láttatok. Tehát az kifejezetten ellenséges mindenkivel, aki ott van. Óriási rendőri jelenléttel, megfigyelő kamerákkal, stb.
Cenzúra is, és a politikai kontroll is sokrétű, ez egy nagyon komplex rendszer, és a politikai elnyomásnak a helyi szintjei mögött és fölött ott van a többi szint, ami adott esetben politikai gyilkosságokhoz vezet, ellenzékiek, börtönbe zárt kisebbségek meggyilkolásához, meggyomorításához, sok éves vagy életfogytiglani börtönbüntetéséhez. Tehát tehát először puhán indul a rendszer, de mögötte ugyanolyan kőkemény az ujgur vagy tibeti területeken megszállás van, mint a Varsói szerződés alatt a szovjet megszállás volt Magyarországon. Tehát a Kádár rendszer is hát elég szoft volt, a Cél Györgyel lehetett komázni, de aztán ahogy egyre inkább, ha erősebb volt az ellenállás, főleg korábban, 56 mutatta meg azt, hogy végső soron a megszálló csapatok vérbe folytják a demokratizálási kísérleteket, ugyanígy, ahogy ez 1989 júniusában a Tiananmen téren történt, vagy az elmúlt években Hongkongban. Effektív vérbefolytás 56-hoz hasonlóan. Tehát az emberarcú Xi Jinping rezsim mögött ott áll a Terminátor acélarca.
Kérdés a közönség soraiból.
De azon gondolkodtam, hogy itt két jó mondás volt a végén, volt több is, de az egyik az, hogyha levesszük a digitális csillivillit, akkor business as usual, tehát nem változott semmi. Azért szerintem nem kell tévhitbe ringatnunk magunkat, megfigyelés az van, adatgyűjtés az van, mindenhol. És nem azért gyűjtjük az adatot, mert más arra akarjuk felhasználni, a Google is adatot gyűjt, azért gyűjtjük az adatot, mert szükségünk van az információra, azért, mert pénzt akarunk csinálni belőle vagy más. Itt a kérdés az, hogy mire használják föl ezt a technológiát. Tehát, hogyha levesszük a digitális csillivillit, akkor nem változott semmi. A másik jó mondás az volt, hogy itt nem kell olyan erő hozzá. Persze, mert ezek a rendszerek most már jobban csinálják, mint a korábbiak. Tehát egy 80%-os elfogadottság az zseniális. Tehát, hogy itthon is ezt látjuk, hatalmas nagy támogatottság, és közben mi van mögötte? Tehát én szerintem egyszerűen felhasználják a pszichológiának mindenféle vívmányt, ami rendelkezésünkre áll, felhasználják arra, hogy a saját kis ötleteiket vagy agendájukat tolják előre. De a politikus az egy valamit szeretne mindig, hatalomra kerülni, semmi mást, és erre használja föl az összes rendelkezés álló információt. Itt szerintem ez történik a különböző extremitások között. Amerika ugyanúgy gyűjti az adatokat, ugyanúgy lefényképeznek, amikor bemegyünk az EU-ba, ugyanúgy lefényképeznek, tehát én nem gondolom azt, hogy itt máshogy menne, csak más köntösbe van az egész, vagy pedig másra használják föl azokat a dolgokat, amiket megszereznek azt az információt.
Na, ebből most vita lesz.
Nem ugyanúgy. Nem ugyanúgy, mert a Google a Facebooknak nem adja oda az adatokat. Az Apple nem adja oda a Samsungnak az adatokat. Tehát neked a te adataid, azok szépen el vannak szeletelve külön-külön.
Itt a politikai megközelítés. Viszont akkor...
De a Google mögött nincs politika, nincs állampolitika. Kérd meg az Apple-t, hogy adjon ki valami adatot, és nem fogja kiadni, meg fogja tagadni. Annak is meg fogja tagadni. Az Apple egyébként erről híres, de... Utána kell nézni, nyilván Kínában meghozták a maguk kompromisszumait. Tehát az a különbség, ez a kínai rendszer, meg a mostani rendszer között, tehát egész világon leszámítva Oroszországot és Kínát, a amerikai big tech cégek azok, akik működtetik a social médiától kezdve, a fizetési rendszeren át, egy csomó mindent, ahogy gyűlnek az adatok. De ezek az adatok, ezek külön-külön silókban vannak, nincsenek összekapcsolva. Nem kell attól tartanod, mint ami Kínában van, hogy minden információ összeér. Bevitték az újságírót, levették az összes adatát, és utána már nem tudott videót posztolni az ottani TikTokra, mert ha megjelent az arca, akkor letiltották. És nem is mondták meg, hogy miért tiltják le, csak esetleg megpróbálod kitalálni, hogy milyen rosszat tettél, csak felfüggesztik a profilodat. Ez nem történik meg veled a nyugati világban, még Magyarországon sem.
Még annyit tennék hozzá, hogy az adatgyűjtés az valóban a digitális biznisz alap motivuma. De ahogy Robi is mondta, nincs arról szól, hogy a nyugati világban szűretlenül ömlene mindez a pártközpontba, a titkosszolgálatokhoz. Persze kiadják a titkosszolgálatoknak terrorveszélyre hivatkozva, de ez egy szelektált.
Hát vagy botrány lesz belőle, mint a Pegasus használatánál. Persze, csinálják, de nem olyan szemérmetlen módon, és nem 80%-os támogatottsággal csinálják. Egyébként megfigyelési kapitalizmus az van. Tehát ezek a cégek, a Google, Facebook abban fantasztikusok, hogy feltalálták azt, hogy ezeket az adatokat hogy lehet úgy felhasználni, hogy üzleti modellnek a része, pénzt termelnek vele, de nem adják például neked oda a hozzáférést. Tehát nem e-mail címet adnak oda neked, hanem mindig újra és újra ki kell fizetned a hozzáférést ahhoz a csoporthoz, amit mondjuk a Facebookon te magadnak létrehoztál.
Még annyit, hogy pont Németország és az Európai Unió adatvédelmi irányelvei, törvényei próbálják megakadályozni ezt a fajta digitális totalitarizmust, hiszen a technológia ott van, és mindnyájunk mobiltelefonjában, a zsebében ott van, tehát tulajdonképpen törvénykezési eszközökkel, az európai civilizáció hatalmakat elválasztó törvényeivel, az egyéni szabadságjogokat, az információs alapjogokat biztosító törvényeivel kell megvédeni az állampolgárt. Ez a front, itt történik a harc. Ha már frontról beszélünk, a TikTok neve itt többször elhangzott, azért itt egy pillanatra érdemes megállni. A sokunk gyerekeinek, meg sokunknak a TikTok rajta van a mobiltelefonján. Szabad itt megkérdezni, hogy körülbelül hány embernek van neki vagy a családban TikTok a telefonján? Jó pár. Tehát az ugyan egy magán cég, a TikTok mögött álló cég, viszont a kínai államnak hozzáférése van a TikTok adatbázisaihoz. Tehát minden, amit itt láttunk a filmen, vagy a Deutsche Welle dokumentumfilmen, amit Robi említett, ott a Deutsche Welle dokumentumfilmen részletesen megmutatják azt, hogy a TikTok hogyan szolgáltat minden egyes digitális mozgásunkról adatokat a kínai cégnek, és mögötte a pártközpontnak. Tehát mindenki, aki TikTokot használ itt a teremben, vagy az európai, hát végül is civilizáció frontja mögött, itt a Hinterlandban, ahol élünk, az mindenki az adatait a kínai pártközpontnak ajánlja fel. Ezt kell, hogy mondjam sajnálatosan.
Kérdés?
Köszönöm szépen. Én a filmről kérdeznék, egy filmhez kapcsolatban kérdeznék valamit, pontosabban a film emberi léptékéhez, hogy léptékéről, hogy a filmben azt látható, hogy magyar szemmel 28 éves vagyok, és úgy látom, hogy ezek a politikailag üldözött emberek, az életszínvonala magyar szempontból nem tűnik rossznak. Tehát a gépjárművel járnak, az eszközeik, amiket használnak. Én nagyon-nagyon sokat dolgozok egy olyan laptopért, amiből többet is láttam a család birtokában. Ezt csak arra próbál kérdezni, nem utalni, kérdezni csupán, hogy amikor a kínai kormány megpróbál valakit megfigyelni, vagy büntetni, hogy gazdaságilag az élet színvonalát hogy hagyja, vagy hagyhatja meg olyannak, ami számomra, persze ez szubjektív nézőpont, kimagaslónak tűnik, vagy ez egy koncepció, hogy azért éhen nem maradjanak, csak maradjanak csöndben lakásukban.
Yeah, you mean not only the protagonists, you mean everyone, most people, I guess. No, but that's part of the concept somehow. No, so I think, and you have to look into the past. I think the middle class of China is. Isn't that wealthy that it is now? It's not so many years that they have achieved this, and they don't want to lose it, of course, and they are quite safe and they like their life, and they know that it was different, or the lives of their parents, for instance, no? And so that's part of the concept, if you want. So that's why they don't want to lose it, of course, as we do also here. No, it's more or less the same.
Azt gondolom, hogy 80%-os támogatottság miatt a magas életszínvonal van. Tehát le tudsz mondani a politikai jogaidról, amik tökre elvontak akkor, hogyha neked van iPhone-od, meg egyébként kényelmesen élsz, és akkor nem nyilvánítasz politikailag véleményt, és akkor nem bántanak. Ugyanez van Magyarországon is gyakorlatilag. Tehát abban a pillanatban, ha elveszti a gazdasági hátterét vagy támogatását szerintem ez a rendszer, akkor a támogatottsága is csökkenni fog. Nyilván most paradox, a 17%-os infláció mellett is tökre boldogok a Fidesz szavazók. Nem kérdezem meg, hogy vannak-e a teremben, gondolom, hogy már nem. De egyébként Kínában is ez van, tehát én is gondolkodtam ezen, hogy mennyire jól élnek ezek az emberek, és ugyanakkor viszont nem tudom, hogy ha elveszik valakinek az autóját, elkobozzák, vagy bemennek a lakásba, és összekapkodják ezeket az eszközöket, akkor mit szólnának hozzá az emberek, hogy bárkinek bármiét elvehetik? Tehát, hogy a magántulajdont mennyire tisztelik, lehet, hogy erre majd a Süki tud válaszolni valamit. Illetve hát akkor hogy figyelik meg őket? Tehát arról nem szólt a film, hogy ezeken az eszközökön keresztül hát tökéletesen meg lehet figyelni őket. Tehát a vezetés közben, egy iPhone-od van? Valószínűleg, mert az iPhone meghozta azokat a kompromisszumokat, hogy ezeket az adatokat mégiscsak valamilyen szempontból valahol egy helyi szerveren kell neki tárolnia.
Az Apple konkrétan appek százait tüntette el a kínai piacon. Tehát a kínai kommunista párt nyomása miatt cenzúrázták az appeket a kínai mobiltelefonokon. De az, amit mondasz, az egy elképesztő társadalmi ugrás következménye. Tehát két nemzedéken belül a bivajjal a szántó, Mao zubbonyos parasztok és munkások helyében egy posztindustriális társadalom alakult ki Kínában. Ez Deng Xiaopingnek köszönhető, aki Mao utána azt mondotta, hogy szürke macska, fehér macska, tök mindegy, az a lényeg, hogy megfogja az egeret. Tehát, hogy kommunista, kapitalista, az a lényeg, hogy a kínai társadalom gazdagodjon. Tehát itt a világtörténelemben egyedülálló gazdasági csodát látunk két nemzedéken belül. Nekem több olyan barátom, közeli ismerősöm van, akik paraszt családból jönnek, mai fiatalok, 40-esek, masters fokozatuk van, és városi értelmiségiek. A szüleik effektív mezitábas a háztáiban dolgozó parasztok voltak, akiknek maximum az, hogy segédmunkások voltak építkezésen, addig tartott a társadalmi mobilitások. Tehát itt a kínai kommunista párt mögött elképesztő gazdasági teljesítmény van, azt tudja felmutatni. Persze ennek nagyon nagyok a környezeti kárai. Tehát ugyanúgy, ahogy a gazdasági csoda is páratlan a világban, a környezet rombolás is, légszennyezés, atomerőművek, atomerőszemét, kémiai jelenlét a levegőben, tehát Peking szinte élhetetlen, tehát köhögnek az emberek, és állandó füstköd van Pekingben, tehát borzasztó rossz a környezet állapota. Ez az ár, amit ezért meg kellett fizetni, de a legitimációt a gazdasági növekedés nyomja, összehasonlíthatatlanul jobb anyagi körülmények közt él a kínai középosztály, mint a magyar.
Ha senkiben nem folytattam bele a szót, akkor nagyon szépen megköszönném a résztvevőknek a nagyon jó válaszokat, és a közönségnek a nagyon jó kérdéseket, és remélem mindenkinek tetszett a film is, és a beszélgetés is. Köszönöm szépen!